153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük szeretettel hallgatóinkat. Mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem Kmet Jolán, akinek egy könyve jelenik meg hamarosan. Kiskunhalason is lesz könyvbemutató, Budapesten is lesz könyvbemutató. Egy nagyon különleges család kutatás, hogy mi is a műfolyam, majd tőle fogjuk egész pontosan megtudni. Köszöntelek, Joli, szeretettel.
Hát köszönöm szépen. Én is köszöntelek. Tulajdonképpen nem ismertem Ágit, viszont tudtam, hogy bizonyos távoli rokonsági fokon mégiscsak ismerősök vagyunk, és örülök, hogy meg is ismertelek.
Igen, nagyon érdekes, hogy mi találkoztunk, hiszen a múzeumban Szakála Aurellal beszélgettél, amikor bemutatott bennünket egymásnak, hogy rokonok vagyunk, hiszen Kmet családról írtál, és tulajdonképpen nekem is, ha nem is vér szerinti, de viszonylag közeli rokonok a Kmettek. Joli, mesélj nekünk, hogy mi a könyvnek a típusa, amit te megírtál, aminek a bemutatójára hamarosan sor kerül.
Hát ez első ránézésre egy családtörténeti, helytörténeti könyv lenne, de nem egy szokványos könyv, mert ilyen szempontból, mert itt tulajdonképpen a kultúrtörténettel és hosszú időbeli és földrajzi kiterjedésben sok minden másról is szól. Hát kiemelném a kultúrtörténeti vonatkozásait azon kívül, hogy a Kmettek 400 évéről szól, akik hát Baranyából jöttek minden bizonnyal, a baranyai reformátusokkal, amikor Kiskunhalason a harmadik elnéptelenedés után hát ismét fel kellett éleszteni ezt a várost, és hát azóta attól kezdődően követhetjük az útjukat. Na most a könyv maga ezen történelmi és személyi családi vonatkozásokon kívül egy eléggé érdekes és mindig eltérő vonatkozásokat tartalmaz, például nyelvi, nyelvtörténeti, névelemzési vonatkozásokban, de tulajdonképpen minden eseményhez és személyhez is az ő kapcsolataink keresztül, mondjuk a régi első világháború előtti magyar-román határtól kezdődően tulajdonképpen Arizonáig terjedt ki ez földrajzilag.
Mi a civil foglalkozásod, hiszen, vagy mi volt a civil foglalkozásod? Nagyon kevesen fognak neki könyvet írni, akkor, hanem a szakmájuk.
Nekem nem a szakmám. Én a szellemi tulajdon jogvédője voltam, és ebből éltem, és tulajdonképpen így a szellemi tulajdon eléggé kiterjedt kezelem. Villamosmérnök, kibernetikus szakmérnök indítástól kezdődően jogi képzettség, magyar és nemzetközi jogi képzettség után, szakjogi képzettség után én a szakmai főhatóságnál dolgoztam, amit most ugye Európával harmonizáltan a szellemi tulajdon nemzeti hivatalának hívtak. Ott éltem és ott dolgoztam tanácsosként és szakmai vezető voltam ott.
Hogyan született meg a könyv ötlete?
Hát a könyv ötlete nem is tudom, hogy született meg, de én már a 70-es évek végétől kutatom a Kmetteket. Tudnélik, belebotlottam szótárokon, ismerettségeken, utazásokon keresztül ebbe a szóba, ebbe a névbe, különböző országokban, a Kárpát-medencén kívül is, de a Kárpát-medencében nagyon sok helyen, és ezért állandóan foglalkoztatott, és kis füzetekbe gyűjtöttem ezeket az információkat. Most 11 van belőlük, és ennek csak egy kis része, ami a kiskunhalasi Kmettekről szól.
A könyv egyébként a kiskunhalasi Kmettekről szól pusztán, vagy pedig kiterjedtebb? Ugye említetted, hogy 11 füzetet töltöttél meg az információkkal, a gyűjtött adatokkal.
Hát ugye tervem volt a kiskunhalasi anyakönyvek alapján a kiskunhalasi családfának az elkészítése, És hát Szakála Aurél múzeumigazgató úr ajánlotta, hogy írjak külön egy olyan könyvet, ami nem a széles értelembe vett kmettekről szól, hanem Kiskunhalasról, mert eredetileg én egy fejezetnek szántam ezt, de mikor már beleástam magamat elég mélyen az itteni anyakönyvekbe, és mindenféle forrásokba és könyvekbe, amik főleg Kiskunhalason voltak megtalálhatók, lejártam ide, és hát később az internetet is felhasználtam erre a célra, és ilyen módon ez a könyv teljesen a kiskunhalasi kmettekről szól, csak hát azok közül egyes ágak elváltak, és különös gondviselésnek, isteni utaknak köszönhető el tudtam érni azokat az elvált ágakat is, amelyiknek egyike manapság USA-ba, Arizonában él, és a másik pedig Németországba. A szorosan vett két ág, az Imre és Sándor ág, tulajdonképpen Kiskunhalason és Budapesten, illetve hát ennek a vonzás körzetében él jelenleg is.
Kmet Jolánnal beszélgetünk tovább a kmettek történetéről írott könyv, mely hamarosan a könyvbemutató meg fog jelenni, itt Kiskunhalason is, és Budapesten is. Maradjanak velünk, folytatjuk a beszélgetést Jolival.
153. A Halasrádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést Kmet Jolival. Hamarosan könyvbemutatón fog megjelenni a kmettek, mint család története. Akik eddig velünk tartottak, tudják, hogy egy hosszú kutatómunkának az eredménye az a könyv, amely csak részben dolgozza fel ezt a sok-sok adatot. Itt sokan Kiskunhalason a Kmet Sándor utcát ismerik. Ez melyik Kmet Sándor? Mesélj nekünk.
Igen, hát ebben a családban a Mátyások, Mártonok, Sándorok, Imrék uralják a férfi keresztneveket, és a Kmet Sándor az 1858-ban született, aki ennek az utcának a névadója. Ez az én nagyapámnak, Kmet Imrének, aki viszont 1865-ben született, ő neki az unoka bátyja. Tehát nem távoli a rokonság, viszont Kmet Sándornak nem volt utódja. Kmet Sándor virilis képviselő volt, ugyanúgy, ahogy a nagyapám is később, és nagyon életre való ember. Ő maga 40 éves élete alatt, mert sajnos nagyon hamar halt meg, nagyon nagy birtokot szerzett. Na most ő gazdag embernek számított, a legjobb adófizetők között volt számon tartva, mert a 100 legjobb adófizetőt virilis képviselőként tartották nyilván.
Bocsánat, hogy közbevágok, az, hogy virilis képviselő, akkor az ezt jelenti, hogy egy tiszteletbeli képviselő?
Nem, nem azt jelenti, hogy tiszteletbeli, hanem a város erejét és a polgárok erejét figyelembe véve a 100 legjobb adófizető közül választotta ki képviselőinek legalább 50%-át. Ez egy porosz törvény volt, amit a magyarok magyarosítva átvettek, és a második világháború utánig állt fel ez a helyzet, hogy a képviselőknek egy része a legjobb, a leggazdagabb emberekből kerül ki.
Itt most önkormányzati képviselőkről, vagy országgyűlési képviselőkről beszélsz?
Nem, városi képviselők. Beszélünk. Na most ő gazdag ember lévén különféle módokat keresett arra, hogy támogassa a szegény sorsúakat, az árvákat. Tehát a kmeteknek ez egy nagyon fontos jellemzője volt, ez, amit úgy mondanánk manapság, hogy szociális érzékenység, és ez kicsúcsosodott Sándor bácsinak a munkásságában és cselekedeteiben, amikor is ő egy alapítványt tett a város árva és szegény gyerekeinek támogatására, és 10 000 forintos alapítványt tett. És ez a 10 000 forint, ahogy később utána néztem, mikor átállt a Monarchia egy új pénzrendszerre, mert át kellett állnia, 20 000 koronát jelentett, tehát nagyon-nagyon tetemes összeg volt, és hálából a halála után a 900-as évek elején, mert ezt még a 8 alapítványt még 800-as évek végén tette, a város egy utcát nevezett el, és ez a Kmet Sándor utca.
Nagyon köszönjük. Szerintem sokan nem voltak ebben tisztában. A hallgatók jól ismerik Kmet Sanyit, aki ugye egészségügyi tanácsokkal látott el bennünket hosszú évekig, gyógynövénykönyvet írt, egész életmódrendszer tanít ma is a Budapesti Egyetemen, tehát hogy itt tudjuk, hogy nagyon izgalmas egyéniségek vannak. Kik ezek a Kmettek?
Igen, hát Kmet Sanyi unokaöcsém. Valóban a mai élők között is, és a korábban élők között is voltak olyan egyéniségek, akik nagyon sok területen jeles dolgokat műveltek. Oktatás területén, a gazdálkodással kapcsolatban, nyelv területén, de műszaki területeken is, hogy ki miben alkotott. Nem világrengető dolgokat, mert ilyet nem tudok mondani, de igenis jeles dolgokat, amik nem csak az egyén, nem csak a család szempontjából, hanem a tágabb környezet szempontjából jeles dolgok voltak. Elszármazott ágból is a mai élők Metti Gézát. Ő a forradalom idején 16 éves gyermek volt, és hát nem részletezendő, de kénytelen volt elhagyni az országot a forradalom után, és ő az Arizonai Egyetemen tanult, ott végzett útépítő és várostervező mérnöki diplomát szerzett, és hát ebben egy komoly vállalkozást is létrehozott Arizonában. Igen, hát nagyapám, hogy távolabbról kezdjem, nagyapám több nyelvet beszélő, birtokos volt, és nagyon jó üzletember is. Tehát ő megszervezte annak idején a halasi gazdákat, és hát ő is legalább 3, de lehet, hogy 4 nyelven beszélt, és utána, mikor meg tudta szervezni ezt, hogy sertéstenyésztést és sertéshízlalással foglalkozzanak felső szállás, alsó szállás és füzes pusztákon a gazdák. Attól kezdve ő már kísérte vagonszámra a szállítmányokat Berlinbe, Bécsbe és hasonló.
Innen fogjuk folytatni. Kíváncsian a Kmettekre, hiszen Kiskunhalasnak a történetével szervesen összefügg ennek a családnak a története. Maradjanak velünk, Kmet Jolival beszél. Beszélgetünk tovább.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és ahogy ígértük, folytatjuk a beszélgetést Kmet Jolánnal, aki a Kmet családok történetét dolgozta fel, melyek 400 évre visszamenőleg tulajdonképpen már itt éltek Kiskunhalason, és hát nyilván azért az országba, sőt országhatáron túlra is kerültek. A mostani Kmet ág, akiket ismernek a hallgatók is, majdnem mint katolikus. Az eredet, amikről beszéltél, az református volt. Tudsz-e arról, hogy hogy történt a váltás?
Tulajdonképpen csak egyetlen családba történt a váltás, és ez a 20. századnak a közepén végül is. Ugye eredetileg egyáltalán nem is volt Kiskunhalason más felekezet, csak reformátusok. Tehát ilyen módon, és hát lévén, hogy a baranyai reformátusokkal jöttünk, nem lehet más, csak is református. A Mátyás ágban, és egészen pontosan ott is az Imre ágban, aki nagyapám is 2 évvel írta még a nevét, 2 férfi utód volt, az én apám Kmet Imre, aki viszont TH-val írta már a nevét, és az öccse, aki 24 évvel fiatalabb volt apámtól, ő pedig szintén TH-val, tehát ekkor már ők megegyeztek a névírást illetően. A lányok férhez mentek, illetve egy nagynéném fiatalon meghalt, tehát ők 2 évvel írták, de asszony nevet használtak. Na most a Kmet Sándor nagybátyám, aki 1914-ben született, Zsuzsát, ő ismerkedett meg egy János Halmi hölgyel, akit Tóth Margitnak hívtak. Na most, hát ő katolikus családból származott, és hát eléggé ragaszkodtak a valláshoz, így módon történt, hogy nagybátyám reverzálist adott, és a gyerekeik is, négy gyerekük született, és mind katolikusok lettek. Na most annak idején a házasság előtt apám és a család tulajdonképpen nem nagyon örült ennek, hogy katolikusok kerülnek a régi tőzsgyökeres református családba, de megbékéltek ezzel a dologgal, és jó rokonokként éltünk. Nagyon sokat voltam együtt ezekkel az unokatestvérekkel, tudnélik, 17 unokatestvér közül csak ez a négy unokatestvér volt korban hozzám illő. Tehát manapság sem, és soha nem is volt vita köztünk a vallást illetően.
Kmet Jolánnal beszélgetünk tovább, a Kmettek történetéről írott könyvéről, mely hamarosan a könyvbemutató meg fog jelenni, itt Kiskunhalason is, és Budapesten is. Maradjanak velünk, folytatjuk a beszélgetést Jolival.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést Kmet Jolival. Ami a leglényegesebb kérdés, és ami engem nagyon izgat, és talán hasznos nagyon sokaknak, hogy miért fontos a család történetét feldolgozni. Tehát itt egy hatalmas munkáról van szó, amely most egy könyvbemutató, egy csodálatos könyvbe fog megtestesülni hamarosan. Egészen biztosan tudom, hogy például édesapám, aki figura volt, Figura Erzsébetnek hála, szintén írt egy nem ilyen nagyon-nagyon hosszú időszakot felkutató, de egy viszonylag 100-150 évet felkutató könyvet, és hosszú évekig olvasgatta, amiben semmi más nem volt, csak fényképek és bizonyos mértékű leírások, és akkor sem értettem, ma már talán jobban értem, hogy miért fontos egy család történetét feldolgozni. Szóval mit adott neked ez a dolog?
Én nagyon irodalomhoz kötődő ember vagyok, én magam is írogatok, nem verseket, de tulajdonképpen díjnyertes írásaim is vannak, tehát így a magyar költőket eléggé ismerem, különösen József Attilát, és József Attilának is a Dunánál című verse elég népszerű és ismert vers. És ugye József Attila írja ebben a versében, hogy 100 000 ős szemlélget velem, mit egyszer meglátok. És ahogy kezdtem, már nem csak az anyakönyvben, bár az anyakönyv is adott szubjektív benyomásokat, mert ott meg voltak említve a keresztszülők, illetve a tanúk, és ezek is nagyon beszédesek voltak. Például a nagyapámnak az esküvői tanúj, egyik esküvői tanúja a utca névadó Kmet Sándor volt. Tehát ezekről sok minden így az embernek eszébe jut, és rögződik, hogy hát akkor ezek testi-lelki jó barátok is voltak a rokonságon kívül, a rokonsági minőségen kívül. És ahogy haladtam, már nem csak a kutatásban, hanem a könyvnek a megírásában, akkor egyre inkább e felé a József Attila gondolatkör felé közeledtem. Azért mondom el ezt, hogy nem teljesen a saját szavaimmal, hanem a József Attilai gondolattal, hogy többek között azt is írta ebben a versében József Attila, hogy verset írok, ők fogják ceruzámat. Hát én nem verset írtam, hanem a történeteket írtam, de egy idő múlva már úgy adódott, úgy érződött vissza, hogy ők vezetik, hiába a modern technika számítógép billentyűzetén írtam az egészet, a kezemet ők fogták, ők pötyögtették a gondolatokat a különféle kikutatott ismeretek alapján, tovább gondolódott bennem. Én írom is ebben a könyvben, hogy nem csak azt a történetet, ami adatolt történet szeretném bemutatni, hanem ami mögötte van a lelki-szellemi hátteret, hogy milyenek voltak ezek az ősök.
Nagyon megértem mindazt, amit mondasz, ugyanis úgy említettem a kérdésben, hogy akkor még nem értettem. de ma már értem. Sőt, tudományos kutatások igazolják azt, hogy nagyon fontos tisztában lennünk avval, hogy kik az őseink. Akár jók voltak, akár ügyesen csinálták az életüket, akár éppen tragikus véget értek, vagy éppen mind a kettő szerepelt az életükbe, mert hogy nagyon sokszor átvehetünk akár nehézségeket automatikusan, vagy éppen jó dolgokat, tehát valahogy valamilyen különleges kapcsolatban vagyunk velük, hiába haltak meg már régen, de valahol itt élnek bennünk. Juli, nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy végigmentél ezen a hosszú munkán, és biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan fognak táplálkozni ebből a szellemi kincsből, amely most konkrétan a Kmetteket kutatta, de bemutatott, hogy mennyire fontos tudni és ismerni az őseinket, ahhoz, hogy megtudjuk, hogy mi kik vagyunk valójában. Nagyon köszönöm, és sok sikert a könyvemutatóhoz.
Köszönöm szépen, és úgy legyen, ahogy mondtad, és azt kívánom, hogy mindenkinek, rokonnak, Kiskunhalasinak, és nem Kiskunhalasinak, mindenkinek nagyon-nagyon sok öröme legyen ebben a könyvben.
Kmet Jolánt hallották. Ha tudnak, július 12-én a könyvbemutatón vegyenek részt délután 5 órakor a Torma János Múzeumban, akik pedig esetleg Budapestről hallgatnak bennünket, ott is lesz könyvbemutató. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.